Folytassuk a Galata levél tanulmányozását. A negyedik fejezet következik, és az első hét verset olvasnám a református fordításból. Galata 4, 1-től 7-ig. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, jó lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondozók fennhatósága alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte fiának a szellemét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, abbá atya. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Valahogy úgy vagyok a Galata levéllel, ahogy előrébb megyünk, mintha a mózesi törvényeket olvasnánk, és újra felvetődik az a kérdés, hogy ugyanazt a témát, vagy ugyanazt a kérdéskört miért kell ennyiszer körbejárni, ráadásul ugye az Ószövetségben sokszor ismétlést látunk, Pál apostolnál nem, de a téma az ugyanaz, a hitáltali megigazulás védelme még mindig a téma, és a mai napon is egy másik szempontból, amit elmond Pál apostol. Itt a kommentárok azt írják ezt a kifejezést, és így elfogadtam ezt, hogy a jogi szemléltetéssel élt Pál, amikor szembeállítja az ószövetségi törvény korszakát az ószövetségi kegyelem vagy fiúság állapotával. Ugye a mózesi törvény korszaka a lelki kiskorúságnak a példája, mert ugyan lehet valaki vagyonos örökös, vagy kevésbé vagyonos örökös, de ameddig kiskorú vagy gyermek, semmiben sem különbözik, azt mondja a Pál apostol, a gyermektől, mert jogilag minden az övé, de gyakorlatban még semmi nem az övé, mert ugyanúgy él, mint ahogy a múlt órán is hallottunk, hogy gyámok, nevelőknek a szolgálatában van, és nincs önálló döntési szabadsága, legkevésbé tud adni-venni. És egy olyan döbbenetes gondolat jutott eszembe, hogy igazából ebben van egy nagyon negatív példa az Új Szövetségben, a tékozló fiú. Felnőtté válik, örökös, nem hal meg az édesapa, és kikéri az örökséget. Ugye ez csak egy kép arra nézve, hogy a felnőtt ember tehet ilyen lépést, ilyen szörnyű lépést is, hogy az édesapjának a halálát szinte meggyorsítva kikéri az örökséget, mintha meghalt volna, és úgy kéri el az örökségét, de ez az Ószövetségben és az Újszövetség viszonylatában nyilván ez így nem állhat fenn. A római gyakorlatban azt olvastam, hogy az édesapa határozta meg a gyermeknek a felnőtté válását, azt a pillanatot, és amikor ez megtörtént, akkor onnantól számított ő felnőttnek, és örökösnek azzal a vagyonnal kapcsolatban, amit az édesapjától kapott. Aztán ugye Pál apostol ugyan zsidó ember volt, nem mégse a törvényre hivatkozik, amikor azt mondja, hogy amikor ő kiskorú volt, akkor alá volt vetve a világ elemeinek a szolgaságára. A zsidó ember a törvénynek, a galaták pedig, akik ugye egy ázsiai területen fekvő nemzetekbeli volt, azt később írja Pál apostol, majd olvassuk itt a negyedik részben, hogy ők idegen isteneknek voltak alávetve az ő előző korukban, az előző időszakukban. Aztán a negyedik versben arról beszél az Isten igéje, hogy Isten úgy döntött, hogy az idők teljességében, ezt a kifejezést olvassuk ebből a fordításban, de egy másik fordításban azt olvastam, ami szintén nagyon közel állt, vagy érthetővé tette, hogy más fordítás azt mondja, hogy megfelelő időben elküldte az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust. Tudjuk jól, hogy a Ézsaiás könyvében ugye van egy szemléletes kép, ahol az Isten kérdezi meg, hogy ki megy el a mi követségünkben. Ugye már ez is egy érdekes dolog, hogy megjelenik az Istennek ez a többes száma, és akkor ugye az Ézsaiás mondja, hogy imhol vagyok, küldje el engem, és tudjuk, hogy ez az Úr Jézusra vonatkozik, és az a profécia, ami akkor elhangzott, ez ugye olyan 30-33 környékén ez bekövetkezett, vagy legalábbis az ő megváltása, tehát az időszámításunkat az Úr Jézus születéséhez próbáljuk, vagy akartuk szabni, de ez nem nagyon sikerült, de nagyságrendileg igen. És ugye ez a megfelelő idő, és úgy elgondolkodtam azon, hogy nekünk nehéz ezt megérteni, ezt a váltásnak a nehézségét, ami abban az időben volt a zsidóknak, de a nemzetbelieknek is. Ráadásul a galatáknak ugye a törvény alatt sok dolguk nem volt, az Ószövetség rájuk ilyen szempontból nem vonatkozott, mégis a zsidó-judaista testvérek megpróbálták, hogy így mondjam, mindenből a jót kihozni, az új szövetségből Istennek a kegyelmét, az Úr Jézus váltsághalálát, de azért ugye egy csomó mindent áthozni az Ószövetségből is, amit látunk, hogy máig is többféle felekezet, gyülekezet megpróbálja ezt, hogy így mondjam, átmenteni. Itt van egy érdekes gondolat, amit felvet a Pál apostol, és csak úgy megemlíti egy fél mondatba, hogy elküldte a fiát, aki asszonytól született. Ez a mondat számomra azt fejezi ki, hogy Isten küldte el az ő fiát, tehát ő Isten, isteni gyermek, és másik oldalról azt mondja, hogy asszonytól született, tehát embergyermek is, embernek a fia is. És ahogy szoktuk mondani, 100%-ig Isten és 100%-ig ember. Volt ez az Úr Jézus Krisztus, aki megszületett erre a földre, és ugye azt olvassuk róla, hogy ő alá volt vetve a törvénynek. Ő egy nagyon, hogy mondjam, bonyolult helyzetben is volt, mert ugye Isten fia is volt, emberfia is volt, zsidó ember is volt, és az Új Szövetségnek az elhozója, aki elhozta a mi számunkra. És ugye ő azt mondja a Máté 5.17-ben olyan egyértelműen kijelenti, hogy ne félre értsék az emberek, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvény, vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. És hogyha figyeljük ezt a mondatot, akkor milyen érdekes. Az egyik szó az, hogy a törvény, a másik pedig az, hogy proféták. Ha a profétákat is látjuk ezt így együtt, akkor döbbenet, mert az egyikben azt mondja, hogy Isten mond egy törvényt, hogy ha aszerint éltek, akkor ez és ez a jó következik rátok. És a másik oldalról pedig olvassuk csak az Ézsaiás 53-ot, vagy a Zsoltárok 22-t, ahol szinte, mint egy riport úgy jelenik meg egy több száz évvel későbbi esemény a Bibliában, és mit mond az Úr Jézus? Azért jöttem, hogy ezt mind a kettőt betöltsem, nem csak a törvényt, hanem a proféciákat is. És azért jó erre figyelni, hogy ez nem csak a zsidóknak mondott gondolat, hanem mindenkinek, aki ismeri Istennek az igéjét, hogy eljött az a pillanat, hogy ma történtek meg ezek a dolgok, ahogy mondja is a Kapernaumi zsinagógában, amikor felolvassa azt a részt, ami róla vonatkozik az Ézsaiásból. És ő azért jött a földre, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, vagy ahogy Csia Lajos bácsi mondja ezt a nagyon szép szót, hogy kivásárolja. Ugye a Galata 3.13-ban olvastuk nem régen, hogy megszabadított bennünket a bűn, vagy a törvény átkától. És ettől az átoktól szabadított ki Isten. Ő betöltötte a törvényt, de ránk ezt nem húzta rá, hogy hát addig kövessetek, még szépen be nem tartjátok a törvényt, majd én segítek, hanem azt mondja, hogy ő betöltötte a törvényt, ráadásul ugye mindenki átkozott, aki fámfügg, ő úgy töltötte be egyrészt, hogy minden törvénynek eleget tett, abból a szempontból is, hogy magára vette a bűnt, amelyiknek a következménye az, hogy Isten elfordult tőle. És ez is igaz, hogy ő kivásárolt, megvásárolt saját magának, és ezt olyan jó újra megerősödni ebben. Aztán ugye van egy ilyen gondolat, nem tudom, hogy jól fogalmazom-e meg, hogy a törvény alapján, ha valaki igaz volt az Ószövetségben, csupán Isten előtti kedvességet eredményezett. Aki viszont hitáltal befogadta szívébe Jézus Krisztust, új státuszba került Isten előtt. Azt mondja itt az ige, hogy Isten fiaivá legyünk. És óriási különbség van a szolgaság és a fiúság állapota között. A fiúság állapotáról több napot hallottunk, ugye 2016-ban, amikor Beregi Laci testvérünk itt volt, és a fiúságról beszélt, és majd amikor jön júniusban, akkor fog beszélni nekünk a gyermeki bizalomról, ami megint valahol rá irányítja a figyelmünket arra, hogy kicsodánk van az egekben, amiről ma délelőtt sok igét olvastunk, hogy mit látunk és mit tapasztalunk Istenről velünk kapcsolatban. Ugye megértettük azt, és ebből a gondolatból is újra meg kell értenünk azt, hogy Isten gyermekének lenni nem azt jelenti, hogy megszolgálunk, vagy teszünk érte valamit, hanem a hitbeli elfogadása annak, amit értünk tett Krisztus. Ez olyan kis kevésnek, vagy olyan méltány, emberileg úgy sokszor úgy tűnik, hogy méltánytalan, hogy Isten ad egy törvényt, az kiderül, hogy az ember nem tudja betartani, és utána jön Isten a megoldással, aki saját maga. És én nem tudok hozzátenni ehhez az üdvösséghez. És úgy eszembe jutott, és nagyon éles lett számomra megint az nagyon ismert ige, amit János apostol mondott, mint evangélista, az első, János evangélium első rész 12. versében, azt mondja, hogy akik befogadták már, mint Jézus Krisztust, azokat felhatalmazta mire? Hogy Isten gyermekei legyenek. Itt ugye a Pál apostol azt mondta, hogy azért váltott meg Isten, hogy Isten fiavai legyünk, ez az ő szándéka, a mi oldalunk pedig az, hogy akik befogadták őt. Olyan érdekes, hogy hallunk olyan egyházakat, ahol azt gondolják, vagy legalábbis így tanítják, hogy ha meg van keresztelve a gyermek, akkor ő már az Isten egyházában, gyülekezetében benne van, mint egy erre az igébe talán hivatkozva, hogy Isten azért küldte az Úr Jézus, hogy az ő fiai legyünk. De a másik oldal is ott van, ami kikerülhetetlen, hogy csak az válhat Isten gyermekévé, mert ez mindenkinek rendelkezésére áll, aki befogadta Jézus Krisztust. És milyen szép ez a gondolat, ugye, hogy nem vérből, nem testből, nem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Kiderül, hogy még ez a döntésünk sem tőlünk van. Azt mondja az Úr Jézus, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottam titeket. Még idézőjelben ezt is elveszi tőlünk. Azt is elveszi, hogy a hit, amivel ő hozzá fordulunk, azt mondja, hogy ez Isten ajándéka. Ráadásul még az az akarás is, hogy őt követni szeretnénk, az is tőle van. Egyetlen egy dolog marad a számunkra, hogy igen, Uram, dönteni. De ezt valahogy olyan jó újra és újra látni. Én azt gondolom, hogy talán egy kicsit idézőjelben már kicsit soknak tartottam, hogy mikről beszél az ige, de amikor újra elolvastam, újra megnéztem, akkor azt gondoltam, hogy hát ez valami nagyon jó dolog föleveleníteni ezeket a dolgokat, és erről beszélni és megerősödni a testvéreknek is. Tehát ez a döntés, ez a befogadás, ez a megtérés. És ebből fakad, hogy Isten gyermekei leszünk, ezt mondja az ige, és ebből fakadhat, egyértelműnek tűnik, a mi újjászületésünk is. A megtérés látható, követhető, valaki dönt határozottan Jézus Krisztus mellett, arról bizonyságot is tud tenni. Az első keresztények ezt azonnal bemerítéssel meg is pecsételték, idézőjelben vissza ne vonjam, én úgy gondolom részben ezért is, és egy tanúságtétel a mennyei világ felé és azok között, akik között élt, hogy én Isten gyermeke vagyok ettől a naptól vagy órától fogva. Az újjászületés nem ennyire látványos, mert megfogható. Úgy gondolom, azt élem át, hogy Istennel való kapcsolatban egy új dimenzióba kerül az ember, más lesz a gondolkodása, az értékrendje, a szíve állapota és az indítékai. Maga az újjászületés Isten munkája, ahogy itt olvastuk a János 1.12-ben, hogy Istentől születtek. Tehát, mint ahogy mi magunk se tudunk hozzátenni ahhoz, hogy a mi szüleinknek a gyermekei legyünk, ugyanúgy Isten országába sem lehet úgy bemenni, hogy én azt mondom, hogy én újjászülettem, punktum. Egyet tehetek. Elfogadom az Úr Jézus Krisztust, és ennek vannak következményei. Ez az újjászületés, és azt mondja az ige, és ezzel szeretnék egy kicsit részletesebben foglalkozni a 6. verssel, mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának a szellemét, ami szívünkbe, aki által azt kiáltja, abbá atya. Tehát úgy tűnik, hogy amikor mi újjászületünk, Isten gyermekeivé válunk, ezen kívül történik még egy titokzatos és egy nagyon nehezen érthető dolog, hogy az Istennek a szelleme a mi szívünkbe oda költözik. És itt már is van egy kis automatizmus, és ami ugye bizonyos felekezetek arra ösztökélnek bennünket, hogy ehhez tegyünk hozzá, és egy új keresztséget, egy szellemkeresztséget éljünk át. Azt mondja itt az Isten igéje, hogy Isten elküldte az ő szellemét a mi szívünkbe. Nyilván ez se tolakodik, hanem csak annak a szívébe költözik be, aki döntött ő mellette. És erről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy ki is ez a Szent Szellem, és hogy ő, erről talán ritkábban beszélünk, de egy pár gondolatot hozzak fel az igéből, hogy ugye ő nem egy erő. Sok ember, és ráadásul a mai gondolkodásban benne van ez a gondolat, hogy az őserő, valaminek az ereje, a mindenféle sugárzások, és akkor a hív emberek között is van egyfajta ilyen gondolkodás, hogy a szentlélek az valamilyen erő, és valahol tényleg erő is, de az ige azt mondja, hogy ő az ő isteni személyének a harmadik személye. Néhány ige, amely erre vonatkozik. Például az 1 Korintus 2.10.11-ben arról beszél az Isten igéje, hogy a Szent Lélek, a Szent Szellem az egy vizsgálódó, gondolkodó valami. A Róma 8.27-ben azt először azt olvasnám, mert ez ki van itt nekem írva, aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a szellem gondolata. Az 1 Korintus 2-t azt pedig felolvasnám, mert azt pontosnak tartom. 1 Korintus 2.10.11, ha jól írtam ki. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a szellem által, mert a szellem mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is, mert ki ismeri, meheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van. Egyedül az emberi lélek vagy szellem, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak az Istennek a szelleme. Tehát erről beszél, és vannak érzelmei. Ismerjük ezt a igét az Efezus 4.30-ban, és ne szomorítsátok meg az Istennek szellemét. Aztán ugye már beszéltünk arról, hogy mi az ő gondolata, de neki van akarata is, az 1 Korintus 12.11-ben ezt olvassuk, de mindezt egy és ugyanaz a szellem munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy ugyan Pál apostol azt mondja, hogy törekedjetek a előkelőbb vagy jobb ajándékokra, de itt azt mondja az ige, hogy ezt talán kérhetjük, vagy benne lehet a szívünkbe, hogy ezt Isten megadja, de itt eldönti Isten, hogy a Szent Szellem az, aki úgy osztja szét, ahogy akarja. És ezt nagyon szépen fogalmazza több helyen a leveleiben, hogy mindenki tanító, mindenki ilyen, mindenki olyan. Nem. Egyeseket adott erre, arra, amarra. És ezt tisztelettel el kell fogadni az egyénnek és a közösségnek is. Én úgy gondolom, hogy ez is a Szent Szellemnek egy nagyon egyedi munkája az életünkben, mint Istennek is, hogy ő a szuverén akarata szerint bizonyos dolgokat kiválaszt. Miért választja ki Mózest, miért választja ki Józsuét, és itt sorolhatnánk, mert annyira különlegesek voltak, vagy Péter apostol, Pál apostol. Úgy tűnik, mintha nem ezzel függene össze. Valami egész mással, amiről én azt gondolom, nekem emberi logikával fogalmam sincs, hogy miért azokat az embereket választotta ki arra a feladatra. De azt is látjuk, hogy bizonyos feladatokra választja ki az ember, és mit mond az ige? A gyülekezet építésére. És ebben kell nekünk egy alázat, nem irítséggel nézni a másik testvére, hogy az valamilyen adományt kapott, amivel én nem rendelkezem, hanem elfogadni Istentől azt, amit ő adott. Én azt gondolom, hogy ez is egyfajta alázat, és nem szent irítség, mert az ilyen nincs, és nem is jó gondolat, hogy valakinek a ajándékát irigyelni, vagy valamilyen módon támadni, mert ezt is, ilyet is láttunk már a keresztény történelemben. Aztán vannak személyre utaló cselekedetei, a János 16-13-ban azt mondja, hogy valamit csinál. Amikor azonban eljön ő, az igazság szelleme, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. És még máshol mondja is az Úr Jézus, hogy az enyémből vesz. Tehát úgy mondja, hogy ő nem magáról fog bizonyságot tenni a Szent Szellem, hanem az Úr Jézusról. De valahol ez az ige és a jó pár ige azt akarja számunkra megerősíteni, hogy ő Istennek a harmadik személye. De valahol ő egy rejtészködő, egy csendes, egy elhallgattatható valaki. De valami miatt megdöbbentő dolgokat végez a mi életünkben. Maga az Úr Jézus mondja, hogy jó, hogy én elmegyek. Mert ha én nem mennék el, akkor kvázi azt mondja, hogy én nem lehetnék mindenütt ott. De az, akit én elküldök, a vigasztalót, a Szent Szellemet, az ugye mindenkihez el fog jutni, ezt mondta ezzel. És mindenkinek olyan kapcsolata lehet Istennel, mint velem. Ez nem adatott az Úr Jézusnak, ez nem adatott az Istennek. Ez a Szellemnek, a Szent Szellemnek a munkája az életünkben. A 16-8-ban is ismerjük ezt a nagyon jó igét, és amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. Van egy olyan fantasztikus szerepe a Szent Szellemnek, amelyik leleplezi bennünk a bűnt, vagy ahogy itten elhangzott ma délelőtt, hogy Isten az ő jelenlétével, a Szent Szellemének a jelenlétével, a mi lelkiismeretünk az igén keresztül a bennünk lakozó szelleme legalább minimum a vészharangot megkongatja, hogy amit most tenni kívánsz, az mit jelent az én számomra. Aztán van egy olyan gondolat is, ami nagyon jó volt a számomra. Azt mondja az ige, hogy ez a Szent Szellem imádkozik értünk, és nem is akárhogy. Amiért imádkozunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogy kell. De maga a Szellem esedezik kimondhatatlan fohászkodásokkal, közben jár. Ezt a kifejezést is olvastam egy fordításban. Aztán olyan dolgok tulajdoníthatók a Szent Szellemnek, amelyek csak személyre vonatkoznak. Például van lehetőségünk engedelmeskedni neki. Ez nekem nem is tűnt föl, hogy az Apcsel 19-20-ban, amikor Péternek megjelenik a mennyei látomás, ezt mondta Péternek a lélek, íme három férfi, a Szentlélek, íme három férfi keres téged, kelj fel, menj le, és jeledj el velük. Semmit ne tér tovább, mert én küldtem őket. És ez is olyan döbbenetes, hogy olvasunk ilyen példát, hogy Isten az ő munkáját, például Pál apostolnál is van, ahol azt mondja, hogy a sátán nem engedett, volt, amikor a Szent Szellem nem engedte, hogy hirdessék éppen a Galata vidékén lévő gyülekezeteknek, azt már múltkor említettem, olyan döbbenetesen olvastam az Apcselbe, hogy nem engedte a Szent Szellem. Hát ha valamit gondoltunk volna, ilyet mi nem gondolnánk, hogy az igét ne hirdesse valaki. Annak valami különleges oka volt. Nem tudjuk. Aztán hazudhatunk neki. Ez is döbbenetes, hogy nem csak Istennek. Az kell 5-3-ban Anániás és Szafírának, de nyilván először Anániáshoz így szólt Péter, miért szárta meg a sátán a szívedet, hogy hazudj a Szent Szellemnek, és félretégy magadnak a föld árából. Tehát ezt az ige mondja, és határozottan azt mondja, hogy ez a tette Anániásnak és Szafirának a Szent Szellem ellen való vétek volt, aminek meglett a következménye. És meg tudjuk sérteni, vagy bántani a Szent Szellemet. Azt mondja a Zsidó 10.29 Csialajos bácsi fordítását, olvasnám. Mit gondoltok, mennyivel súlyosabb megtorlást érdemel az, aki az Isten fiát megtapotta? A szövetség vérével, amelyel megszentelték, úgy bánt, mint valami közönséges dologgal, és a kegyelem szellemét bántalmazta. Érdekes, hogy ez se Istenre, se az Úr Jézusra valahol nem tudjuk az igéből így kiolvasni, hogy valaki is bántalmazta volna az Istent. És az Isten személyiségét, a Szent Szellemet lehet bántalmazni. Ezek inkább olyan döbbenetesek a számunkra. Aztán ugye az utolsó versünk arról beszél, hogy a Szent Szellem bennünk lakozásáról, hogyan szólíthatjuk meg az atyánkat, vagy kicsoda a mi atyánk, és hogyan állunk ezzel az örökösség, az örökség kérdésével. Ezzel a Galata 4-7 verse foglalkozik, és egy döbbenetes párhuzamra leltem, és bizonyos vagyok benne, hogy Isten valamit kimunkált Pál apostolba. Ezt a levelet, a galatai levelet, ha jól tudjuk, hát nagy valószínűséggel, akik utána néztek, jól tudják, ezt 48-49-ben írhatta Pál apostol. Viszont a római levelet, amiből szeretnék felolvasni egy rövid részletet, mintha csak erről a témáról beszélne, ami itt egy mondatban szerepel, és azért, hogy egy kicsit jobban tudjunk figyelni, az egyszerű fordításból olvasnám, a római levél 8. részéből, nem tudom, hogy kiírtam-e. Igen, 8. verstől a 17. versig. Róma 8, azt hiszem 8-tól vagy 9-től. Bocsánat. Itt van, megvan. Ezért, akik a régi emberi természetük uralma alatt élnek, azok nem képesek Isten tetszésére élni. Ti azonban már nem a régi természet irányítása alatt éltek, hanem a Szent Szellem uralma alatt. De csak akkor, ha valóban bennetek él Isten szelleme. Mert ha nem, akkor nem is tartoztok Krisztushoz. Ha viszont Krisztus valóban bennetek él, akkor a testetek ugyan halandó a bűn miatt, a szellem azonban él, mivel Isten befogadott bennünket. Ha pedig annak a szelleme, aki feltámasztotta Jézust a halálból, bennetek lakik, akkor aki halandó testeteket is fel fogja támasztani a bennetek lévő Szent Szellem segítségével. Itt tehát testvéreim, nem vagyunk a régi természet uralma alatt, nem szükségszerű, hogy annak a kívánságai szerint éljünk. Ha ugyanis a régi természet szerint éltek, meg fogtok halni. Ha viszont a Szent Szellem segítségével könyörtelenül lemetszitek a régi természet dolgait, akkor fogtok igazán élni. Mert azok az Isten fiai, akiket Isten szelleme irányít. Hiszen a Szent Szellem, akit befogadtatok, nem tesz újra félelemmel megkötözött rabszolgává benneteket. Ellenkezőleg, Isten fiaivá tesz, és az ő segítségével így kiálthatunk Istenhez, Abbá, Atyánk. Maga a Szent Szellem a mi szellemünkkel együtt megerősíti, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig valóban azok vagyunk, akkor az örökösei is. Igen, Isten örökösei és Krisztusnak örökös társai vagyunk. De csak akkor, ha együtt is szenvedünk Krisztussal, akkor pedig vele együtt veszünk részt a dicsőségben is. Úgy tűnik nekem, mintha Pál apostol ezt elfelejtette volna leírni a galatáknak. Annyira részletesen kibontja ezt. 10 év telt el. Nem más a látás. Más az, amit hangsúlyozni kívánok. De megmondom őszintén, ez valahogy megdöbbentett, hogy mennyire, még a gondolatai is ugyanazok, de ő nem előhívta a számítógépből, hogy mit írt el 10 évvel a Galatáknak. És a gondolat sorokat, ha végigvesszük, ezeket hozza, és én csak egy-két dolgot szeretnék említeni, mert ez úgy gondolom, hogy nagyon fontos, amiről ugye hallottunk nyáron is 2016-ban, hogy miért szólíthatjuk apukának Istent, mert ez az abba, apuka vagy apa, ez egy gyermeki kifejezés volt az akkori szülő felé. A magyarban ez az atyám, ez egy nagyon tisztelettudó kifejezés, és ezt talán ma már senki nem használja, de a saját édesapjának a megszólításánál, de sokkal szívesebben azt, hogy édesapa, apa, apuci, vagy valami hasonló, kedveskedő, mert ki akarja fejezni a kapcsolatnak a mélységét, az elszakíthatatlanságát, a hozzávaló tartozását. És a másik gondolat az, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. És ennek bizonyítékai vannak, és kell, hogy legyenek. De nem a szomszédomnak, hanem nekem. Amikor 3 évvel ezelőtt a gyülekezet újra megalakult ebben a kis teremben, azt mondtuk, hogy aki az Úr Jézus Krisztusban Isten gyermekének vallja magát, és szeretne ehhez a gyülekezethez tartozni, az legyen ennek a gyülekezetnek a tagja. Ezt mi kívülről nem tudjuk megmondani. Ezt csak mindenki saját maga tudja elmondani, hogy ő hogyan gondolja. Aztán az életéből azért jobbára kiderülnek, hogy ezek tanítások-e, annak az elfogadása, vagy személyes kapcsolat. És arról beszél itt az ige, hogy az a Szent Szellem, aki Istentől jött, az azt mondja a mi szellemünkkel együtt, akik megtértünk, hogy az Isten gyermekei vagyunk. Ennél nagyobb bizonyságtétele az egyénnek nem lehet. De kevesebb se elég, mert az nem elég, hogy hát ha az Isten az Úr Jézus Krisztusban megkegyelmez, akkor majd örök életem lesz. Akkor talán a mennybe jutok. Hanem ezzel a bizonyossággal rendelkeznem kell, mert az Úr Jézus azt mondta, hogy aki hisz benne, annak van örök élete, hogy Pócsi Feri bácsi szokta mondani, nem pár hetes az örök élet. Abban a pillanatban, hogy valaki elfogadta az Úr Jézus Krisztust, attól a pillanattól kezdve örök élete van. De ezt nem be kell magyaráznunk, hanem ezt meg is kell értenünk. Ezt kell magunknak látni. És szabad bizonyosnak lenni, hogy ez a tiszta döntésünk alapján mi Isten gyermekei vagyunk, és Isten örökösei, és megdöbbentő, hogy azt mondja az ige, ez valami egy kicsit olyan futkozott a hátamon a hideg, hogy azt mondja, hogy Istennek az örökösei és Jézus Krisztusnak az örökös társai. Egy szintre emel bennünket az Úr Jézus Krisztussal. Miért? Nem, erre nincs válasz. Az Úr Jézus Krisztus bűntelen, földre jött, megüresítette magát, végig szenvedte ezt az életet, kereszthalált ad érünk, és utána életet ad nekünk, Isten gyermekei lehetünk, és utána magához emel ugyanarra a szintre, mert azt mondja, hogy örökös társai lettünk Jézus Krisztusnak. Ezzel a méltósággal és reménnyel élhetjük a mindennapjainkat. És én úgy örültem neki, hogy újra megerősödhettem, hogy Isten gyermeke vagyok, és áldja meg az Úr mindegyikünket, hogy abban erősítse meg, ahol van, ha Isten gyermeke abban, ha pedig nem, akkor pedig kérje el az Úrtól, és adja meg az Isten az ő szívében is azt a döntést, amivel el tudja mondani, hogy Isten gyermekei vagyunk, Isten örökösei, és Jézus Krisztusnak az örökös társai. Amen.